Nagy generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Mékuti Ilona műsora.
A most 65 éves professzor 1962-ben lett híres, amikor 14 évesen bűvész kategóriában megnyerte a Ki mit tudott. Erről a hobbiáról azóta sem mondott le. Egy ezüst színű gömbből 5-öt csak ő tud varázsolni a világon. Az orvosi egyetemet kitüntetéssel végezte, és az ugyancsak bűvész ügyességet igénylő érsebész szakmát választotta. Hivatását évtizedek óta az Egyesült Államokban gyakorolja. 1987 óta dolgozik a világ egyik leghíresebb kórházában, a Mayo Klinikán, ahol 10 évig vezette az érsebészeti intézetet, majd az érközpont igazgatója volt. Operál, kutat, gyógyít. 2012-13-ban ő volt az Amerikai Érsebésztársaság elnöke. Glovicki Péter ma is jól beszél magyarul.
Nagy generáció. Mékuti Ilona műsora.
A kezemben tartok egy kis kártyát, ami az ön rajzos névjegye. Ezen egy nemzeti színű asztalon egy bűvész cilinder van, fölötte két kesztyűs kéz, és ez micsoda, ami az ön kezében van?
Ami középen van, az vagy egy bűvészbot, vagy egy orvosi szike.
Igen, tehát mindkettőt jelenti.
Mindkettőt jelentheti.
Ez az ön azonosító jele a Mayo Klinikán?
Igen.
Miért tartotta fontosnak, hogy az ön főorvosi irodájában, vagy intézet igazgatói irodájának ajtaja mellett itt legyen ez a bűvész cilinder?
Hát ez a névkártya tulajdonképpen a kórházban van, uh-huh. A betegeim szobája ajtaján, úgyhogy amikor vizitelek, több sebész is van azon az osztályon, mindig tudom, hogy melyik az a szoba, ahol az én betegem van. Ez az úgynevezett door card, tehát ez egy ajtókártya, ami minden orvosnak, főleg sebésznek, de minden klinikai orvosnak, akinek betege van a kórházban, van a Mayo Klinikán is, és ez tulajdonképpen egyfajta leírása az én egyéniségemnek.
Mit szólnak ehhez az ön betegei?
A betegek általában megkérdezik, hogy ez pontosan mit jelent, bár van olyan betegem, aki tudja, hogy az én hobbim az bűvészkedés, mert az egész életemben 10 éves korom óta bűvészkedek, de ezen a kártyán az is rajta van, hogy én magyar származású vagyok, a piros-fehér-zöld zászlón van a bűvész cilinder, és a szike és a bűvészbot, ami a képen van, meg a két kesztyűs kéz, az vonatkozik a sebészetre és a bűvészre.
Ön 1962-ben, tehát már nem tegnap volt, megnyerte a Ki mit tudott, akkor volt 14 éves. És én véletlenül találtam a YouTube-on egy felvételt, ahol Antal Imre ül az első sorban, mögött egy fiatal ember, aki dohányzik. Antal Imre rászól a fiatal emberre, hogy nyomja el a cigarettáját, aki újabb és újabb cigarettákat varázsol elő egy másodperc alatt, amelyek már égnek, de utána viszont eltűnik. Ezt hogy csinálta?
Hát a trükknek egy része az kézügyesség, a másik része az akkoriban egy filmtrükk volt, hogy eltűntem a székről, de érdekes módon valahogy jellemző volt az életemre is, mert
az eltűnés?
Rövidesen utána, amikor 30 éves lettem, akkor az országból eltűntem, és egy új életet kezdtem az Egyesült Államokban.
És ez mikor volt?
Én 1981-be mentem, és maradtam véglegesen Amerikában.
Egyszer azt mondta, hogy amit elért, azt egyértelműen a Ki mit tudnak köszönheti bűvészkedésnek, és az ezáltal elért sikereknek. Ezt hogy érti?
Hát a bűvészkedés az egy nagyon fontos része volt az életemnek, és most is az. Ez egy nagyon fontos hobbi. De a bűvészkedéssel sok mindent tanultam. Bűvészkedéssel tanultam meg nyelveket, bűvészkedéssel tanultam meg emberekkel bánni. Ez egy olyan hobbi volt, ami mindig kiegészítette az életemet, annak ellenére, hogy nem ez volt a fő életcélom.
Akkor részletezzük ezt. Hogyan tanult meg az emberekkel bánni a bűvészkedéssel?
Hát az igazság az, hogy a bűvészkedés ez egy interaktív szórakoztatási forma, tehát ahol az ember rövid idő alatt próbál kapcsolatot teremteni a nézővel, és nagyon fontos az, hogy egy pozitív kapcsolatot kialakítson. Úgyhogy szerintem, mint orvos, nagyon nagy hasznát vettem annak, hogy én nagyon gyorsan, nagyon jó kapcsolatot tudok kialakítani a betegeimmel. És az az érzésem, hogy ez elég sokban van a bűvészkedés miatt is, de hát természetesen ugye máshonnan is.
Mondja, és mennyi idő áll egy bűvésznek rendelkezésre ahhoz, hogy fölhívja magára a figyelmet, illetve hogy kapcsolatot teremtsen valakivel? Tudta ezt valaha másodpercekben mérni?
Hát biztos, hogy hosszú idő nincsen, tehát itt nem, ha nem is másodpercekben, de az biztos, hogy ez percekbe számítják.
Mint orvosnak mennyi ideje van percekben, másodpercekben arra, hogy kapcsolatot teremtsen a betegével?
Rövid idő van, amikor betegeket vizsgálunk ambulancián, az nagyon fontos, hogy minél hamarabb kialakítsunk egy olyan kapcsolatot, hogy a beteg megbízik bennünk, és ezt minél hamarabb el tudjuk érni, annál hasznosabb az egész konzultáció és betegvizsgálat. Úgyhogy én szerintem az nagyon fontos, hogy egy-két percen belül, amikor a beteg tulajdonképpen csak felméri, hogy ki is az az ember, aki hamarosan megvizsgálja, nem is beszélve arról, hogy megoperálja, hogy kialakítson egy kapcsolatot és megbízzon az orvosba. Az a legfontosabb, hogy a beteg érezze azt, hogy ő most leteszi az életét az sebésznek a kezébe, mert tulajdonképpen erről van szó sok esetben.
Mondja, van erre valami fajta előre kidolgozott módszere? Tehát tudja azt, hogy a beteg, ha bejön az ajtón, általában mi az, amire kinyílik, mi az, amire azt mondja, hogy ó, igen, akkor talán el is mondanám.
Az az érzésem, hogy az ember egész életében, amikor készül az orvosi pályára, nagyon sok mindent összeszed ehhez, hogy tulajdonképpen oda tud jutni, hogy amikor a beteg belép a vizsgáló szobába, az orvos a mosolyával, a kézfogásával, azzal, hogy a beteg szemébe néz, azzal, hogy megkérdezi, hogy hogy van, hogy foglaljon helyet, hogy elkezdi a beszélgetést. Tulajdonképpen egy-két perc alatt eljutunk ahhoz a fokhoz, hogy már érzem, hogy a betegnek van egy bizalma benne. Ez nagyon fontos, és nagyon sok probléma adódhat abból, hogy az orvos nem tud egy megfelelő kapcsolatot kialakítani a beteghez.
A kommunikációt, tehát a beteggel való kapcsolat kialakítását, ezt nem az egyetemen tanultál.
Nem az egyetemen.
Hanem
de...
a bűvészkedésben. De
a bűvészkedés segített benne. Azért mondjuk nem akarok egyértelműen azt mondani, hogy én ezt a bűvészkedést. Édesapámtól tanultam rengeteget.
Aki
édesapám,
orvos
aki
volt.
Orvos volt, és számomra mindig is a legjobb orvos volt, akit valaha is ismertem, és sugárzott belőle a beteg szeretet. Azt hiszem, hogy talán az a legfontosabb, hogy leülünk és beszélünk, és megkérdezem, hogy mi a problémája, akkor maga komolyan érzi azt, hogy engem érdekel, hogy mi a problémája, és egyetlen egy célom van itten, hogy segítsek magán. Ez az én orvosi hozzáállásom, hogy ha maga ide jön az rendelőmbe, és akar velem beszélni, és elmondja, hogy mi a problémája, az én feladatom, kötelességem, célom az, magát segítsek.
Ezt mindig tudta egész életében gyakorolni?
Mindig.
Nem volt olyan betege, akinél azt mondta, hogy na nem, ezt nem kérem?
Hát mindig vannak nehéz betegek. A Mayo Klinikán, ahol dolgozom, megvan az a lehetőségem, hogy annyi időt töltök egy beteggel, amennyit akarok, és olyan kezelést javasolok, amit én jónak látok. Tehát egy olyan intézet, ahol mi financiálisan nem vagyunk a beteghez kötve.
Ez mit jelent?
Az, hogy én nekem semmi anyagi előnyöm nincs azáltal, hogy magát megoperálom, vagy nem operálom meg. Egyetlen egy célom az, hogy a maga betegségét meggyógyítsam.
Tehát nem kap több vagy kevesebb pénzt?
Nem. Nem.
A Mayo Klinika ugye egy nagyon-nagyon híres kórház. 2012-ben, vagy talán idén még, ha jól olvastam, a US News and World Report a harmadiknak nyilvánította Amerikában.
Igen.
Azok közül, a kórházok közül, amelyek mindenre alkalmasak.
Igen.
Ez egy óriási kórház, több ezer orvos tartozik hozzá.
Igen.
És nekem az volt a fura, hogy amikor megnéztem pontosan, hogy milyen kórház a Mayo Klinika, akkor az volt kiemelve a definícióban, hogy non-profit.
Ja.
De ezt nem értem. Vannak for-profit kórházak is
hogyne,
Amerikában.
Hogyne, egyértelműen vannak for-profit kórházak. Az amerikai orvos rendszer lényege for-profit, tehát minél több műtétet végeznek, az orvosok, annál több pénzt keresnek. Minél több beavatkozás történik egy kórházban, annál több pénzt keres a kórház.
De a biztosító nem mindig finanszírozza, nem?
Hát a biztosító, hát hogyha van biztosító, akkor finanszírozza, ha nem, akkor nem, de a biztosító gyakran nem finanszírozza a teljes összeget, tehát a betegnek kell bizonyos összeget hozzáadni. De a lényeg az, hogy mit csinál a profittal a kórház. Attól függ a non-for-profit és a profit. A Mayo Clinic egy not-for-profit kórház, tehát ez azt jelenti, a nyereséget vissza befekteti a klinikai gyakorlatba, a kutatásba és a tanításba.
Ez egy különleges helyzet?
Ez egy különleges helyzet, de azért nem egyedülálló helyzet Amerikában. De a Mayo Clinic mindig is egy különleges intézet volt, mert a Mayo Clinicnak egyetlen egy nagyon hangsúlyozott célja, hogy a beteg kezelése a legfontosabb.
Hány beavatkozást végeznek egy évben? Óriási.
Hát több mint 50 ezer műtét van csak Rochesterben. 32 ezer ember dolgozik a Mayo Clinicán.
Most is az Érsebészeti Intézet igazgatója.
Én az Érsebészeti Intézet professzora vagyok. 10 évet voltam az Érsebészeti Osztály vezetője, és 8 évet én voltam az igazgatója az Érközpontnak, ami a Gonda László Érközpont.
Gonda
László egy magyar származású amerikai, aki egy hatalmas összeget adott a Mayo Clinicának, mint Mayo Clinicai beteg az Érközpont finanszírozására, és utána pedig egy gyönyörű épületet is építetett a Mayo Clinicának, amit Gonda Buildingnek hívják.